Itt van velünk a stúdióban Gerendi Zsolt, az ÖRT főtitkára, vele pedig a Green Pledge-ről fogunk beszélgetni, illetve az ezzel kapcsolatos vállalásról. Szervusz, köszönjük, hogy itt vagy velünk.
Sziasztok, én is köszöntelek benneteket, és köszöntöm a hallgatókat is.
A MAX, a Marketing Szövetség és az ÖRT együttműködésben megalkotta ezt a vállalást a reklámszakma környezeti lábnyomának csökkentése érdekében. És ugye itt bennünk felmerült az, hogy a reklámozás az önmagában hogyan lehet fenntarthatóbb. Tehát mi az, ami nem számít zöldnek a reklámozás területén?
Köszönöm a kérdést. Kicsit visszalépnék egyet ebből a témából. Ugye említetted a Green Pledge-et. Ugye a Green Pledge-et ez a három szakmai szervezet hozta létre, amit ti emlegettetek, de elsősorban, és ez a nagyon fontos dolog, hogy ez a reklám készítés folyamatára és a reklám tartalmára vonatkozik. Amire nem vonatkozik, bár egyébként igények vannak rá, mert ezt jelezték a csatlakozók, az a csatlakozók napi életének kvázi ökológiai lábnyom, tehát a működésével kapcsolatos ökológiai lábnyom, az nem a Green Pledge-nek a része.
Azaz, ez azt jelenti, hogyha egy ügynökség úgy dönt, hogy ő azzal szeretné megpályázni a Green Pledge-et, hogy többet nem vesz papírt, és a 5 nyomtatóból a folyosóról 2 vagy 3 üzemen kívül helyez, hogy még kevesebbet nyomtassanak a kollégák, ettől ő nem lesz a Green Pledge-re jogosult.
Igen, pontosan. Pontosan első körben, de egy nagyon érdekes dolog, mert ugye, január végén volt az első olyan eseményünk, ahol 36 cég csatlakozott ehhez a válláshoz, és nyilvánvalóan az ilyen események arra is jók, hogy az ember találkozon és beszéljen ezekkel a cégekkel, és a cégek részéről erre már jött igény, és őszinte leszek hozzátok, ezt nyitva is hagytuk ezt a kérdést, hogy ezt hova tudjuk majd kiterjeszteni, tehát Green Pledge Office, csak mondtam valamit, vagy Green Pledge Commuting, tehát bármi olyan vonal, ami ehhez kapcsolódhat, meg hát legyünk őszinték, ugye kvázi a válság is hozza ezeket a helyzeteket. Az ember kevesebb papírt vesz, figyel a különböző költségeire, akár a nyomdát említed, a nyomtatást, tehát hogy ez a rész, de jelen pillanatban a Green Pledge az még nem erről szól, az csak a reklámozási gyakorlatról, és én azt gondolom, hogy a Green Pledge-ről beszélgetünk, akkor ebben is tudunk egy csomó olyan dolgot találni, ami érdekes lehet a hallgatóknak.
Igen, akkor nézzük meg, hogy igazából mondtad, hogy két fő irány van. Az egyik, amiről talán egyszerűbb összefoglalni, vagy példákat hozni, hogy mi is lehet az a reklám készítés gyakorlatának a zöldítése. Mire gondoltok?
Ugye nagyon sok olyan elem lehet a reklámkészítés során, amire érdemes figyelni. Ezek közül mi azokat, ha azt kell mondjam nektek, hogy ilyen szószedetszerűen ugye a Green Pledge-ben bele is tettük. Ugye az elsősorban ugye az egyik legfontosabb az, hogy figyelj arra, hogy az épített vagy a természetes környezetet ne rongáld, vagy állítsd helyre mondjuk egy forgatás során.
Ez eddig is így volt, nem?
Igen, a reklámetikai kódexben erről volt eddig szó, de alapvetően, hogy nyilván ez egy alap dolog, tehát innen indulunk ki. Akkor a másik olyan elem, ami fontos, hogy olyan kellékeket vegyél. Olyan kellékeket használj, amik környezetudatosak. Ugye amikor mutatsz a reklámban egy adott szituációt, akkor mondjuk egy vásárlási helyzet, akkor ne reklámszatyrot mutass, műanyagot, ne használj ugye egyszer használatos műanyag eszközöket. Nyilván ezeknek a forgalmazása már betiltott, de könnyen lehet. Aztán utána van egy másik területe. Nagyon sok esetben látjuk azt egy adott reklámban, már a reklám tartalmában, hogy megjelennek olyan kis, azt kell mondjam, környezetromboló, vagy adott esetben pazarló jelenetek, amelyekre figyelj oda. Ez nem feltétlenül fő üzenet a reklámnak. Mondok egy példát, van egy pénzügyi szolgáltató, aki készít egy reklámot, ahol megjelenik a család. És ahogy megjelenik a család a reklámban, nyilván a gyerek az tud egy kicsit pajkosabban viselkedni, nem feltétlenül pozitív magatartás mintát mutatni, ezért mondjuk eldobál szemetet. Ugye ez nem a fő üzenethez tartozik, de alapvetően mindenképpen van egy olyan tudatalatti üzenete a fogyasztók felé, ami ha a reklámban ez elfogadott, akkor azt gondoljuk, hogy nem szerencsés.
Ez egy nagyon izgalmas terület egyébként, hogy a reklámokban mit mutatunk, milyen gyakorlatokat, normákat mutatunk meg, de még egy pillanatra kanyarodjunk vissza az előző vonalhoz, amelyik így a reklámkészítés gyakorlatáról szól. mit tegyenek azok az ügynökségek, akik azzal vannak megbízva, hogy igenis hónapról hónapra, két hétről két hétre, hétről hétre gyártassanak és összeállítsanak papír reklámújságot, szórólapokat.
Ezt úgy értelmeztem, hogy ez már gyakorlatilag a kommunikációs csatorna egyik eleme. És mi ebben nem kívánunk beleszólni. Tehát, hogyha a papír alapú reklám, újság az nekik az értékesítési láncukban elengedhetetlen, akkor ebbe a részbe mi nem tudunk beleszólni. Nyilván látunk már jó példákat, hiszen vannak olyan kiskereskedő láncok, akik bejelentették de facto, hogy ők most már ezt nem. Ez az ő döntésük. Mi nem szeretnénk eddig elmenni a Green Pledge-ben, jelen pillanatban, jelen fázisában.
Térjünk vissza akkor a tartalmi oldalra. Az világos, hogy amikor egy reklámban csak azért, hogy így egy karaktert így karakteresebbé tegyen, jobban leírjon a reklám, ahogy mondtad, például pajkos kisgyerek szanaszéjjel szórja a szemetet, és utána nem látjuk, hogy összeszedni, akkor ezeket a jeleneteket, ezeket át lehet írni olyanra, amelyik nem egy környezetkárosító gyakorlatot mutat be. De, ami azt hiszem kedvenc példám, és lehet, hogy az ÖRT másik kiváló szakértőjétől, Fazekas Ildikótól származik, ugye a terepjáró reklám, és akkor a terepjáró reklámban lemegye az útról a terepjáró, és így végig dúlja-e az érintetlen természetet, miközben nyilván egy terepjárónál az egy jogos alátámasztás és jogos üzenet, hogy úgymond úttalan utakon elmegy, vagy pedig lehetőleg az a terepjáró mégiscsak 2023-ban, ha földúton is, vagy rossz minőségi úton is, de maradjon azon, és ne menjen le a patakba.
Én azt gondolom, hogy alapvetően minden ilyen gépjárművet ezt valamilyen formában úgy tervezték közlekedés, hogy úton közlekedjen. Ez az út, ez lehet aszfalt, lehet a hatsávos dubai főútvonal, de lehet egy olyan Bakonyban lévő régi harctéren való földút, ahol azt ő ugyanúgy rendeltetésszerűen használja. Szerintem itt a rendeltetés a lényeg, mert nem gondolom, hogy kevesebb vásárlója lenne egy olyan autóreklámnak, ahol a gyakorlatilag a mezőn keresztül tarolna, mint az, hogyha egy sima földúton, egy emelkedőn fölmenne egy autó. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy be lehet azt is jól mutatni, szerintem az Ildikónak a példájának egy másik eleme is volt, és ez egy statikus fotónál, amikor a dzsungel közepén mutatnak egy autót, és nem is jutott el odáig gyakorlatilag a grafikus, vagy a grafikai munka, hogy egy kis utat varázsoljanak mögé, és akkor nyilvánvalóan itt fölmerül az a kérdés, hogy akkor hogyan került oda az autó. De hadd mondjak még egy példát, egy népszerű fiatal együttes csinált videó, YouTube-on videóbejegyzéseket, és bejelentkeztek az ÖRT-höz, hogy nézzék már meg ők, mert ők egy Európához közel lévő szigeten voltak, és ők vadkempingezni akartak az autóval. És hogy az etikusságra vonatkozik, hogy ők szeretnének csak olyan tartalmat ebbe beletenni, ahol egyébként az elfogadott és fogyasztó számára is rendben van, és egyébként etikus. És akkor utána kellett néznünk, hogy az adott szigeten a vadkempingezés az mennyire elfogadott dolog, meg egyébként a vadkempingezés milyen, és akkor arra jutottunk közösen velük, hogy nem szerencsés a fekete, vulkanikus, homokos parton odaállni egy bérelt terepjáróval, és lehet leverni a sátrat. Tehát, hogy az a jó ebben, hogy elindult ez a fajta gondolkodás, ez a szemlélet. Nyilván mi ezt a jó gyakorlatok, vagy ezeket a jó gyakorlatokat keressük, és nem az elrettentő példákat a Green Pledge-nél.
Amikor megjött a Green Pledge híre, akkor azért akarva akaratlanul felmerült bennünk, hogy tök jó, nagyon jogos, de miért csak 2023-ban? Mi volt az, és végül is aztán mi lehetett az utolsó csepp a pohárban, ami miatt végre sikerült összehozni?
Igazából az, hogy a környezetvédelem és a fenntarthatóság mennyire fontos, azt mi már így 2020 környékén is láttuk a különböző Európai Uniós tervezett programokban. Ez ugye a Green Deal, mindenhol megjelent, de úgy higgyétek el, hogy a farm to fork stratégiától kezdve gyakorlatilag a klasszikus fogyasztóvédelmi törvényekig mindenhol, minden elemében ott van a környezetvédelmi fenntarthatóság. Onnantól kezdve ez már bennünk is motoszkált. Nem mondom, hogy a fő döfést az adta meg, hogy 2020 év végén a gazdasági versenyhivatal kiadott egy zöld útmutatót. Ugye a kommunikációban, vagy a reklámokban lévő zöld állításokra vonatkozónak. Azzal gyakorlatilag nekünk foglalkozni kellett, azt értelmezni kellett. Elkezdtünk ezen gondolkozni, mi elkészítettük a saját útmutatónkat. Ez itt egy kicsit a reklám helye, nekünk van egy útmutatónk, remélem, hogy hamarosan ezt is mindenki kezébe veheti. És aztán utána ezt az útmutatót mi elkészítettük, aztán a gazdasági versenyhivatallal közösen beszélgettünk arról, hogy ez mennyire lehet jó és hasznos, és azt mondták, hogy azt javasolták, bocsánat, hogy készítsünk egy fogyasztói kutatást. És ez a fogyasztói kutatást mi 2022-ben, tehát ez egy sajnos egy ilyen kis iterációs lépések, 22-ben elkészítettük, illetve láttuk azt is nemzetközi példákból, hogy 2021-ben készített a World Federation of Advertising egy kutatást. És az jött ki, hogy a fogyasztók számára egy nagyon fontos elem az, hogy egy adott termék mit mond a környezetén és a fenntartatóság önmagáról. És ez nyilvánvalóan Nyugat-Európában, vagy hogy nálunk fejlettebb területeken, ez egy meghatározó elem akkor, amikor te termék és termék között választasz, akkor is, hogyha az valamennyivel drágább.
Köszönjük, hogy itt voltál ma nálunk.
Örömmel jövök máskor is.
Gerendi Zsolttal, az ÖRT főtitkárával beszélgettünk a Green Pledge-ről. Ennyi fért már a Rebriefbe. Jövünk jövő héten is, addig is jó rádiózást, viszont hallásra.